Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
És jön a megbeszéljük Galgóczi Eszterrel, forrásintézet.hu politikai elemző, szia, Horváth Zoltán, hvg.hu és Bolgár György. Hogyha mindenki megvan, akkor fölteltem az első kérdést. Ez az lenne, hogy nem találjátok-e érdekesnek, hogy a legutóbbi közvéleménykutatásokban, hogy a nézőpont az kihozta a Fidesz előnyét, de most megjelent ez a Real PR 93 nevű intézet, amelyik 5%-os Fidesz fölényt mutatott ki a biztos pártválasztók között. Közben megjelent a Republikon is, de hát nem biztos, hogy ez hiteles, mert csak a többséget erősíti azzal, hogy a Tisza vezet a Fidesz előtt. Nem tudom, hogy ez mond-e valamit, ez a két mérés, de minden esetre érdekesnek találom, vagy kétségbe esett lépésnek, döntsétek el.
Én azt egy ideje szomorúan nézem, hogy a közvéleménykutatásokat és azoknak az adatait, azokat valójában már azért szokták inkább megjelentetni. Egyrészt nyilvánvalóan van egy olvasói kíváncsiság, amit szeretnénk látni, hogy hogy állnak a különböző pártok két választás között, de azért nagyon sokszor arra használják ezeket, hogy a közvéleményt befolyásolni tudják, és hát most ennek a megjelent kutatásnak is ez a kicsit a benyomásunk, hogy talán ez történik, hogy erősíteni kell azt a fajta kommunikációt, amelyben ugye a kormánypártok azt mondják, hogy itt fölényes győzelmet fognak aratni legközelebb is csak úgy, mint 2022-ben.
Zoli?
Hát mivel nem vagyunk véleménykutatási szakemberek, ezért aztán természetesen mindig csak ezeket a kiragadott ilyen primer számokat látjuk, és se a részleteket, se azt a kört, se azt az időpontot nem ismerjük, se a módszereket, ahogy ezeket fölveszik, se azt, ahogy kiegyenlítik ugye mindenféle matematikai algoritmusokkal azokat a számokat, hogy legalábbis a véleménykutatók véleménye szerint egy pontos, vagy közelítően pontos eredmény jön ki. Ezért aztán tényleg mindenki arra használja magánemberként és politikusként ezeket az eredményeket, hogy a maga önbizalmát vagy buborékját erősítse. Én a magam részéről már régen nem semmiféle jelentőséget nem tulajdonítok neki, annál is inkább, mert most olyan turbulens politikai légkörben élünk, külpolitikailag és idehaza is, hogy annyi minden történhet a választásig, hogy a mostani eredmény számomra az égvilágon nem jelent semmit.
Én veled ellentétben sok jelentőséget tulajdonítok neki, mert ez a lehető legpontosabb felmérés arról, hogy hogyan gondolkodik a magyar társadalom. Mit látott bele ebbe az elmúlt másfél évbe, hogyan változott a és akkor volt egy mérhető közvéleménykutatás is, a tavaly júniusi európai parlamenti választás. Szóval hogyan értékelte azt a törést, amit tavaly január-februárban bekövetkezett a Fidesznél, az új erő kiemelkedését, és ezt kezdte el követni, és hónapról hónapra figyelni számos független közvéleménykutatóintézet. Nagyjából hasonló eredménnyel vannak, köztük kisebb-nagyobb különbségek, de azért az elmúlt másfél év azt mutatja, hogy folyamatosan erősödött a Tisza párt Magyar Péter vezetésével, és hogy ez most éppen a biztos választók között 15%, 14, vagy 10, vagy csak 9, ez lényegében mindegy is. Annak a kormányközeli intézetnek, amelyik a napokban publikált egy közvéleménykutatás szintén negyedéves szünet után, meg a Nézőpontnak, szintén kormányközeli, nagyon közeli, pénzközeli, mit mondjak, a közvéleménykutatása után, amelyik szintén negyedéves hallgatás után törte meg a csendet, és mutatta ki, hogy bizony biztosan vezet továbbra is a Fidesz, annak csak egy értelme lehet, ahogy Eszter mondta, hogy befolyásolják a közvéleményt. A többiek nyilván meg akarták nézni, hogy mi van. Tényleg úgy van-e, ahogy tavaly júniusban láttuk? Folytatódott-e ez a menet? És igen, folyamatosan egyre erősödve, lassan, de erősödve megmutatták, hogy ez történt és történik. A másik oldal pedig nyilvánvalóan azért volt csendben, mert hasonló eredményeket mutattak a saját felméréseik, és inkább hallgatni akartak, most meg már rájöttek, hogy ezt nem lehet valamilyen módon vissza kell adni a saját embereinknek, szavazóinknak azt az önbizalmat, ami eddig bennük volt, de hát, hogy mekkora ijegység van, és mekkora félelem van, arra nem kell jobb példa, mint Orbán Viktor és Lázár János. Orbán Viktor gyakorlatilag minden nap ad egy interjút, nem csak, hogy visszatért a Kossuth Rádióban minden héten, holott korábban gyakorlatilag 3 hetes ritkaságúvá vált ez a megjelenése, de legalább fél év vagy 3/4 év óta minden héten, de egymás után választja ki az újabb és újabb helyszíneket, hogy nyilatkozzon. Lázárt pedig kiküldte a néphez, hogy ő magyarázza el ott a kemény kérdésekre. Ez csak egyet mutathat, azoknak van igazuk, akik azt mutatják, hogy a Tisza vezet a Fidesz előtt.
Gyurit hallgatva részben revidálnak az állásmódra, nem a tekintetben, hogy a dolgok komolysága és fontossága tekintetében.
Na, végre egy ember, akit Magyarországon meggyőztek valamit.
Igen, is. Igen, de nem gyár vissza is vonultak. Szóval a helyzet az, hogy az összképet tekintve Gyurinak igaza lehet, de mégis az a probléma, hogy mondjam, rossz nézőpontból nézzük mi ezeket a felméréseket, mert mindig egy következő évi, vagy egy következő választásra gondolunk, amikor ezeket meghallgatjuk, és nem arra gondolunk, hogy ez egy pillanatfelvétel, egy pillanatnyi politikai szituációról, egy hangulati jelentés, és ezért aztán valóban, és itt a kulcsmondat, manipulációra, minden értelembe vett manipulációra.
De hogy volna manipuláció, ha a mostani állapotot rögzíti? Lehet, hogy magunkat manipuláljuk, de ők nem, ők fölmérik azt, most így gondolkoznak az emberek. Most ez a véleményük. Ha most vasárnap lenne a választás, akkor remélhetőleg a mi számításaink, méréseink alapján ez jön neki. Mindegyik hozzáteszi, hogy most, és nem tudjuk, mi lesz egy hónap múlva, pláne 9 múlva. Ettől még lehet, hogy illúziókba ringatjuk magunkat. Persze, szeretnénk, ha ez lenne. De te is tudod, én is tudom, Eszter is tudja, Sándor is tudja, ez egy mostani állapot. Mi lesz áprilisban? Azt a jó Isten tudja, de ő még nem végez közvéleménykutatást.
Igen, vagy nem nyilvánult meg. Rosszul mondtam egyébként, mert nem 3 közvéleménykutatóintézetről van szó, hanem 4-ről, mert itt van a 21 kutatóközpont is. Ugye a Republikon 6%-os Tisza vezetést hozott ki. A kutatóközpontnál nem is az érdekes, hogy mennyivel vezet a Tisza, mert vezet, hanem a kormányváltást akaróknak a aránya. Ez a fiataloknál 80%, a társadalom egészére nézve pedig 51%. Ami azt jelenti, hogy az idősebbek között még a Fidesznek komoly erőtartalékai vannak.
Ugye ez a kutatás, erre most mindenki rácsodálkozott, még talán maga Lázár János is, bár ő nem a kutatással kapcsolatban nyilatkozta azt, hogy a fiatalok körében nagyon erős a gyűlölet a Fidesszel szemben, de most, mintha pont arról szólt volna ez a hét, hogy mindenki rájön, hogy a fiatalok nem támogatják a jelenlegi kormánypártokat, miközben azért ez eddig is világos volt. Ez a kutatás, ez talán inkább azért izgalmas vagy érdekes, és nyilván ugye nem tudunk hosszú távú következtetést levonni ebből, mert eddig is láttuk, hogy ők azok, akik nem támogatják a kormányt, szeretnének változást, viszont nagyon nehéz őket mozgósítani. És talán a Márki-Zay Péternek volt az az érdekessége még a kampányban, hogy az előválasztás során is, és utána is még fel tudtak kelteni a fiataloknak az érdeklődését, de hogy végül mennyien mentek el az urnákhoz, az megint másik kérdés. Viszont ami a mostani helyzetben izgalmas és érdekes, hogyha csak mondjuk az aktív fiatalok kutatására gondolunk, ugye az egy kutatás sorozat, ami leginkább egyetemistáknak a preferenciájával foglalkozik, és ebben voltak pár preferencia kérdések is, és időről időre mindig azt mutatta ez a kutatás, hogy az új pártokra hajlamosabbak szavazni a fiatalok, tehát a Jobbik megjelenésénél a Jobbik, amikor a Momentum jelent meg, akkor a Momentum, de hogy ők feléjük így még mozgósíthatóak is, és ezen méláztam el egy kicsit, hogy most ugye a Tisza párt ilyen szempontból egy picit különleges helyzetben van, hiszen új párt, de nem rétegpárt, nem generációs párt, mégis be tudja talán vonzani a fiatalokat, hogyha ezen a logikán elindulunk, és egy picit tovább gondoljuk az egészet.
Abszolút így van, igen, persze. De a 21 kutatóközpont felmérésére visszatérve, ugye ez, amit most a napokban publikáltak, egy második része volt egy talán 2 héttel ezelőtti közvéleménykutatásuknak, ahol gyakorlatilag ugyanarra az eredményre jutottak, mint a medián. Ha nem is a biztos pártválasztók körében nem is 15, de 14%-os előnyt mutattak ki a Tisza javára, és nagyon nagy volt a különbség a teljes népességben is. Ez az 51% elsőre kicsit olyan lelombozónak hat, hogy csak 51% akar kormányváltást. A másik szám az érdekesebb. Azt mutatták ki, hogy csak 28% szeretné, ha ez a kormány folytatná. Úgyhogy van köztük, és ez kétségtelenül kicsit nyitottabbá teszi a választást, mint ahogy szeretnénk. Van köztük valami 20-valahány százalék, aki bizonytalannak gondolja, de nem áll ki egyértelműen Orbánik mellett, hogy ezek között mennyi az idős, biztos viszonylag sok. Mennyien vannak közöttük kisebb településeken, biztos viszonylag sokan. De hát itt szokott eldőlni a választás. A bizonytalanokat kell megnyerni, hogy ez Magyar Péternek sikerül-e, azt nem tudjuk, de ezek a közvéleménykutatások medián, 21, Republikon, Závec, Publikus, azért legalább 5-en vannak, ezek stabil Tisza előnyt mutatnak, a két kormány közeli pedig negyedéves hallgatás után azt mondta, hogy mi vezetünk, hát enyhén szólva gyanús.
Én a fiatalok szempontjából közelítve a dolgot érzem fordulópontnak azt, hogy hosszú évek után, mintha valóban aktivizálódna az a fiatal, mondjuk 40 alatti generáció, amelyik hosszú évekig politikailag inkább passzívnak mutatkozott, vagy inkább beletörődőnek mutatkozott. Nekem a személyes tapasztalatom is megerősítette ezt, mert hát coming out következik, ott voltam a Pride felvonuláson, Budapest Pride felvonuláson, és számomra is meglepő volt az, hogy korábbi évek hasonló összegyülekezéseivel szembe gyakorlatilag az én generációm, amelyik már sokadik X-es, éppen csak mutatóban volt jelen, és fiatalok között balaktam, haladtam előre, ami lehet, hogy meglepő volt számomra, de bizonyos értelemben azt kell mondjam, érthető. A helyzet az mindenképpen ezt indokolja, és a felmérés is ezt mutatja, vagy ezt támasztja alá.
Megjelent, megnyilvánult a Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottsága. Egy jelentés adtak közre, ami meglehetősen kritikus a Matolcsi féle korszakkal kapcsolatban. Csak párat idézek, hogy a Matolcsi kör elzárt előlünk információkat, azokat is, amelyeket direkt kértünk, hogy osszák meg velünk. Volt egy olyan megállapításuk, hogy több tekintetben is vizsgálatot kértek, ezekre nem került sor. Ezeket a kérvényeket eljutották a pénzügyminisztériumhoz, tehát ahhoz a Varga miniszterhez, aki most éppen az MNB elnöke, nem reagáltak, és 2013 és 2023 között egyetlen vizsgálat sem indult el. És még valami, a székház felújítás. Ugye ez a Matolcsi fiú barátjához, Somlay Bálint cégéhez kötődik. 2019 és 20 között, tehát egy év alatt a szerződés megkötéséig 13,3 milliárddal drágult meg az ügy, 32%-kal nőttek a költségek, ami megdöbbentő volt számunkra, írja a felügyelőbizottság.
Hát, és sajnálom őket, hogy így megdöbbentek. Nem ez a normális? Nem így szokott lenni? Milyen megdöbbentő van ezen?
Én meg azt
kérdezem. Hát a felháborodás jogát azért ne vonjuk meg tőlük. Igen.
Én újságíróként azt kérdeztem, hogy a fenébe, hol a túróba volt eddig ez a felügyelőbizottság, aki miután minden elszállt, és minden nyilvánosságra kezd kerülni, mert arról szó sincs, hogy mindent tudnánk, csak a kutató nyomozó újságírók sok éves munkája eredményeként és a számvevőszék vizsgálata eredményeként sok mindent tudunk. Most kezdik megállapítani, vagy milyen felügyelő bizottság az, aki ezt kibocsátottam, érdekes módon ez abszolút nem körvonalazódik számomra. Ez a korábbi felügyelő bizottság bátorodott neki most, hogy már a Matolcsi nincs, vagy a Vargának az új felügyelő bizottsága állapította ezt meg. Számtalan kérdés, mert én olvastam a
legalább... Egy dolgot tudsz, hogy egy évig nem is volt felügyelő bizottság, ez alatt az egy év alatt.
Az ősidőkben, a 13-14-ben.
Hát
igen, így van.
Igen.
Na de az aztán volt felügyelő bizottság éveken keresztül, hogy ez a az a felügyelő bizottságnak jött meg mostanra a bátorsága, és állapítja meg, amit már mindenki tud, vagy tesz még hozzá valamit a maga kompetenciájába, vagy az új miniszter, vagy az új nemzeti bank elnök, bocsánat, az új nemzeti bank elnök nevezett ki egy új felügyelő, és ő állapította ezt meg. Ez nem derül ki, egyre az derül ki, hogy megy már elnézést a szar elkenése, mert azon kívül, hogy ilyen alaphírek kerülnek be a különböző platformokra, csak azt nem tudjuk, hogy folyik-e a vizsgálat, ki ellen folyik a vizsgálat, tartóztattak-e le valakit, volt-e vagyonzárolás, tehát magyarán a dolog lényegi kérdései vannak árnyékban.
Igen, én is amikor olvastam, azon gondolkoztam, hogy... Nyilván kikerülnek ezek a jelentések, én nem gondolom, hogy valaki számára még pontosan követhető, hogy mi is történt ott, és hogy ez mennyi pénz valójában, vagy ezt így fel lehet mérni, úgyha csak felületesen olvassuk a híreket. De hogy közben ebben a jelentésben volt egy olyan rész, ami arra utal, hogy tudhattak róla a kormánytagok, és most persze mi megdöbbenéssel állunk ezzel az információval szemben, és azt gondoljuk, hogy de hogy most ez először van leírva, talán ez már az az üzenettartalom, amivel érdemes lehet foglalkozni, vagy hogy ebből mi fog kikeveredni. Egyrészt, másrészt pedig nyilván az is felmerül kérdésként ebből az egész ügyből a nulladik pillanattal kezdve, hogy lesz ennek felelőse, és hogy a Matolcsival gyakorlatilag mi fog történni, hogy lesz egy kiegyezés, és végül nincsen elszámoltatás, vagy tovább gyűrűzik az ügy, és végül valami fajta elégtételt mégiscsak kapnak a választópolgárok azzal, hogy ez egy picit így mindig felszínen van tartva, nyilván ez nem kellemes vagy kényelmes a kormánypártok számára, de azért most már egyre inkább talán következtethetünk arra, hogy itt lesz valamilyen fajta elszámoltatás, és valamikor lesz ennek egy arca is, akire legalábbis majd úgy gondolhatunk, mint a felelőse ennek az egész botránynak.
Ebben az egész ügyben valószínűleg nem is a felügyelőbizottság a lényeges, a felügyelőbizottság hát eleve úgy született meg itt az Orbán rezsim alatt, hogy az ne szóljon bele semmibe. Nem, az ellenzéki pártoknak lett volna jelölési joguk. Egyébként pár hónappal ezelőtt is nyílt egy új hely a felügyelő bizottságban. Például az ellenzéki pártok vagy egyike, vagy másika, vagy többen is Róna Pétert javasolták, aki volt már korábban, még 2014 előtt FB-tag, de hát egy volt fideszes országgyűlési képviselőt választottak meg. Szóval nem az az érdekes, a Fidesz természetesen a saját politikai érdekeinek kiszolgálására állít össze felügyelőbizottságokat. Az volt az érdekes, hogy miközben Varga Mihály pénzügyminiszterként nyilvánvalóan mindent tudott, minden apró részletet arról, hogy miért hozták létre ezeket az alapítványokat, mit csinálnak vele, mit akarnak, ki, hogy, mivel sumákol. Nyilvánvalóan nem tetszett neki, feltételezem, hogy nem tetszett neki, miért tetszen ez egy pénzügyminiszternek, akinek az lett volna az érdeke, hogy a Magyar Nemzeti Bank a 270 milliárd forintos nyereségét fizesse be a költségvetésbe, és akkor a pénzügyminiszternek 270 milliárdnyival könnyebb dolga van. De nem, megengedték neki, hogy ne tegye, hanem vigye ki a Nemzeti Bankból. De olyan volt a helyzet, hogy volt egy nála nagyobb erő, nevezzük Orbán Viktornak, aki azt mondta, hogy csinálhatja, és csinálja. És teljesen mindegy volt, hogy mit gondolt Varga Mihály. Az a kérdés, hogy miért mondta azt a közelmúltban Orbán Viktor, hogy na mégis csapjunk le a Gyurira. Ez a kérdés, erre nem tudjuk a választ. Az is lehet, hogy megelégelte a sok nagyon durva kritikát Matolcsi részéről, az is lehetséges, hogy gondolta, hogy vágjunk itt elébe esetleges olyan kiszivárgó értesüléseknek, amelyek még kínosabb helyzetbe hoznak minket. Tegyünk úgy, mintha mit csinálnánk rendet, és mi mutatjuk meg, hogy nem tűrjük a korrupciót, vagy ezeket a gyalázatos pénzkimentéseket, lopásokat, de lehet, hogy ezzel olyan rossz útra tévedt, ahol könnyen el lehet süllyedni egyfajta mocsárban, nem tudjuk. De hogy Orbán Viktor engedte, és hogy Orbán Viktor lépett most közbe, és lehet, hogy ő fogja az egészet elmismásolni a jövő évi választásokig, ez biztos.
De közben meg ugye az is van, hogy a kommunikációs szempontból Orbán Viktor a nulladik pillanattal kezdve ezt így mosta lefele magáról, és hát ugye még a Matolcsinak a Matolcsit is hosszan méltatta, miután ő leköszönt, tehát ezzel valahol előre jelezte, hogy ez nem az ő hatásköre, és nem az ő felelőssége, és az elmúlt napokban ugye most már tényleg nehezen követhető, hogy Orbán Viktor hol, mikor, mit és kinek nyilatkozik, hiszen valóban sok interjú jelent meg, de volt egy érdekessége, azt hiszem, hogy a Patriótának adott nyilatkozatában, amikor is ugye az embereket, a fideszeseket nevezte ugye azoknak az embereknek, akiket ismerünk, akiket régóta látunk, nyilvánvalóan esendőek és hibáznak szembe a digitális pártokkal, tehát nyilván ott akart egy olyan distinkciót tenni, hogy itt vannak lélegző, élő, szerethető emberek és digitális pártok, de ezt most tegyük félre, csak pont az jutott eszembe, hogy miközben van egy ilyen Magyar Nemzeti Bankbotrány, amiben nyilvánvalóan nekik nem kellemes egy évvel a választások előtt egy ilyennel foglalkozni, mégis át tudják majd arra terelni, hogy valószínűleg találnak benne 2-3 olyan felelőst, aki el tudja majd a problémákat, balhékat vinni, és közben meg már van a következő kommunikáció, amivel előre is lehet magyarázni, hogy igen, itt a közösségben is vannak esendő emberek, meg vannak olyanok, ugye itt Lázár Jánost is lehet idézni, vannak olyanok, akiket most már le kell vetköznünk, mert ők rosszak voltak, mi ezt mindvégig nem csináltuk, nem láttuk, ott se voltunk valójában, és hogy ezzel a fajta kommunikációs taktikával meddig lehet elmenni egy olyan botrány kereteiben, ami azért tényleg nem kevés közvagyonról szól.
Hát ezt tényleg nem tudjuk, mondom, nem látom, hogy mire fog ez vezetni, nem tudom, hogy mi volt Orbán Viktor szándéka azzal, hogy engedélyezte, és nyilván neki kellett engedélyeznie a már 2 évvel ezelőtt elkezdett ászvizsgálatot. Nyilván azt mondta, hogy legyen ez az élet, legyen meg, legyen kéznél, ha kell, vegyük elő. Miért mondta azt, hogy vegyük elő, vagy vedd elő, Misi? Nem tudjuk. A lényeg az, hogy nélküle ez nem történhetett volna meg. Az első forinttól kezdve az utolsó jaig. Nem, nincs. De nem tudjuk, hogy jót lépette, jót húzze, milyen meggondolás van mögötte, vagy követi el a sokadik hibáját, mint amit most már látunk 1,5 éve.
Számomra a újságíró számára a döntő kérdés és pillanat, hogy mi történt Orbán Viktor és Matolcsi között, és mikor fordult ez a helyzet olyan szituációba, hogy ez a két ember, aki egymásnak hát nagyon szoros szövetségese volt, és Orbán rengeteget köszönhet Matolcsi idézőjelbe vett zsenialitásának és unortodox gazdaságpolitikájának, egymás ellen fordult. A nagyon benfentesek, és lehet, hogy ez így van, szerint az történt, hogy 21-22 táján a Matolcsi elővezette, hogy ő szeretné folytatni ezt a Magyar Nemzeti Bank elnökséget, és életfogytiglan vagy 31-ig legalább folytatni ezt, és valamiért Orbán, aki mondom, akár lekötelezettjének is tekinthető Matolcsnál, bár ez Orbánnál mindig veszélyes szituáció, nemet mondott, és innen indult a Matolcsi ellentámadása, és a Matolcsi ellentámadására következett mindaz, amit most ma látunk.
Hát lehet, hogy
de jó lenne ezt egyszer valójában konkrétan
kiderítve látni. A Simicska pillanatot szeretnéd látni.
Pontosan.
De hogy ezek mind a felszíni részek. Tehát, hogy közben azért azt is jegyezzük meg, hogy nagyon sok minden, ami itt elhangzott, arra következtetünk, vagy gondoljuk azokból a jelekből, amiket látunk. Miközben én azért attól tartok, hogy itt a felszín alatt még nagyon sok információ bújik meg, amiről hát nem tudjuk, hogy fogunk-e tájékozódni
valahogy. Hát a Simicska pillanat is ilyen, de az egész ilyen. Persze, nem tudjuk.
Az emberi hiúság, érzékenység, családi ügyek, azok érthetők, mert egyébként nagy fordulatokra képesek, mert ha már ezt a szappanoperát előhozta, de ennek van egy még korábbi része, szintén ilyen benfentes helyekről, de hogy ez ok volt, vagy következmény, azt nem tudom. Tehát Orbán azt mondta állítólag, hogy a Matolcsi fiú most már fogja a pénzt, és menjen el Magyarországról, mert ezt, amit csinál, amit folytat, az nem tűrhető tovább. És állítólag a papa ekkor indult be. De mondom, ez is csak egy ilyen...
Ezt lehet, hogy Tibor István csak félfüllel hallott valamit, és elkezdett keresni iskolát a gyereknek New Yorkban. De ez lehet, erről se tudunk semmit.
Ez is a gyermekvédelmi politika egy verziója.
Igen. Tiszta kremlinológia, igen. Jó, mehetünk tovább. Ha már a Orbán-féle interjúk megsokasodása, volt egy, amiben azt mondta, hogy Varga Juditnak miniszterelnöki képességei vannak, az ember közben hallotta a kacajt a háttérben, de mindenképpen a dolog arra utal, mint a vissza szeretné hozni. Közben megszólalt Lázár János, egyébként éppen pénteken, ha jól tudom, tehát tegnap, amikor hát részint odaszúrt Orbánnak, hogy a Pride egyáltalán nem volt egy mesterterv, amit előre határoztak, nem. A Pride ez egy bukta volt a számunkra, mondta. Másrészt, ami Varga Juditot illeti, hát nagyon reméljük, hogy nem bukunk velük. Vagy vele, meg a másik hölgyel, megbocsáthatatlan hibát követett el, szóval az ő mondataiban nem volt a visszatérésre sok ígéret. Ez van.
Hát én azt mondom, hogy kicsit együtt kell érezzek Lázárral. Itt van ez a jó ember, aki ilyen igazi strapakáderként mindig megjelenik, amikor tüzet kellene oltani, és rettenetes ilyen hiperaktivitással végzi a semmit, és kimegy az utcára, és vitatkozik, és vállalja a szidalmazásokat, a urambocsán veszélyeket, és akkor ő nyilvánvaló építi magát, hát ezt...
Ilyet az ember ingyen nem csinál.
Igen, a vak nem látja, ugye, hogy itt nem egy önépítésről van ez szó. És akkor ő, miközben itt végzi a piszkos munkát szinte egyedül, akkor jön a főnök, és akkor belengeti ezt a Varga Juditot, akit még azt is képzelhetjük, hogy rehabilitálni szeretne, mert valamiért lát benne fantáziát, vagy legalábbis egy jobban mozgatható bábot lát benne, mint esetleg egy Lázár-féle utódban. És hát akkor én hogy azt kell mondjam, hogy még nagyon visszafogottabb volt, keserű, nekem ez volt a benyomásom a nyilatkozata után.
Én ugye kettő interjúban említette, és azt hiszem az volt a korábbi, de megemlítette ezt a Patriótában is, hogy legalábbis Varga Juditról beszélt abban is. És ott számomra az volt érdekes, hogy ez pont azután, nem pont azelőtt hangzott el, hogy ugye ez az emberi minőség dönt majd, meg a valóságos embereket hozta itt előtérbe Orbán Viktor, és akkor én inkább arra tudnék ebből következtetni, hogy nem feltétlenül szeretnék Varga Juditot visszahozni, bár az is egy érdekes kommunikációs fegyvertény lenne, hogy azt mondanák, hogy akkor legyen vita, hiszen most a viták korát is fogjuk
érni. Megrendezzük a magyar Varga vitát. Ugye?
Nem szeretnék tényleg tippeket adni, csak hogy lehet, hogy valakinek már megfordult a fejébe, de most viccet félretéve, valójában én azt gondolom, hogy amikor elkezdődik tényleg az a fajta kommunikáció, hogy mi emberek vagyunk, meg milyenek vagyunk, meg milyen emberi minőségekről beszélünk, akkor a Varga Judit ebben továbbra is egy eszköz, és ez egyébként sajnálatos, tehát hogy abban az esetben, hogyha őt tényleg bántalmazták, és abban, hogyha nem, akkor is az, hogy őt eszközként, akkor különösen, hogyha őt tényleg bántalmazták, és ezt végignézte egy politikai tábor, amit ők állítanak magukról, akkor én azt gondolom, hogy ez egy nem fair játék, hogy őt arra használjuk ki, hogy bemutassuk a saját szavazótáborunknak újra és újra, hogy a Magyar Péternek a személyiség szerkezete az hogyan nem alkalmazható a politikában, vagy hogyan nem alkalmas a politikában. És én az a
mondja
helyzet...
Mondja ezt a vakkomondorok pártja.
Világos is, tehát hogy én ezt látom most inkább kibontakozni ebben a kommunikációban, amit egy évvel ezelőtt éltünk át, amiben ugyanezt figyeltem, és szerintem nagyon sok honfitársunk, hogy az a probléma, hogy ha őt bántalmazták, majd utána kirakják a közvélemény elé, hogy akkor ezt most meséld el nekünk azért, mert ebből mi politikailag profitálunk, az azért egy újabb fajta abuzussal érhet föl, és hogyha ez újra kezdődik, akkor én tényleg azt gondolom, hogy akármennyire értek, vagy nem értek egyet a volt igazságügyminiszter politikai karrierjével, de mint ember, én ezt nem érzem fel.
Nem kényszeríti őt bármi, vagy bárki, hogy ezt a szerepet elvállalja?
Hát akár kényszerítheti is bárki.
De nem is a kényszerítésről van szó.
Én azt hiszem, hogy van annyira szabad ember, van annyi pénze, van annyi állás lehetősége, van olyan kapcsolata, amivel ki tudja bírni a politika nélkül is. Nem hiszem, hogy őt erre rákényszerítené bármi is, erre az eszköz szeretne.
Igen, de hogy ugye ezt nem tudjuk pontosan, hogy ő ezt egyrészt szeretné-e, vagy nem szeretné. Tehát jelen pillanatban annyit látunk, hogy Orbán Viktor a saját interjúi kapcsán elkezdi emlegetni az ő nevét, és hogy ebben a minőségében azért felfejsejlik az, hogy nagyon sokszor akart lemondani, és azért akart lemondani,
bocsánat, mert... sokszor akart elválni, és Orbán akar eljössz.
Azt mondta, hogy legalább háromszor jött hozzám, hogy ő ezt már nem bírja tovább.
Varga Judit. Mondtam neki, hogy tartson ki.
Igen.
Mire vonatkozott a kitartás?
Hát maradjon a házasságában, és ne próbálja.
Ez pont meg úgy jött le, hogy ő nagyon sokszor mondta azt, hogy ő nem bírja tovább azt a terhelést, hogy van egy ilyen házassága, és mellette a karrierjét, és hogy onnan akart visszalépni, és hogy ők pedig azt javasolták, hogy tartson ki, de ez ugye nem világos, hogy a házasságáról beszél itt, vagy a karrierjéről.
De akármelyikről. Azt kell mondanom, hogy mondhatja a miniszterelnök, hogy Judit, annyira nagyszerűen csinálod a dolgot, hogy kérlek, maradj. De ha már másodszor jön, akkor azt kell mondani, hogy jó, válaszd, vagy a magánéletedet rendezed, vagy ha nem tudod, akkor mondj fel itt a minisztériumban, a minisztéri tisztségedről. Szóval a lényeg az, nem tudjuk, hogy volt. Erről se tudjuk, hogy. De ha úgy volt, ahogy Orbán előadja, akkor ő viselkedett itt rosszul, neki nem így kellett volna. Jaj, hát háromszor is idejött szegény. Nem, akkor neki azt kellett volna mondani, köszönöm az eddigi munkádat, intézd a magánéletedet, aztán, ha minden rendben van, majd beszélünk legközelebb. Viszontlátásra. De két dolgot hadd hozzak itt elő. Egy hallgató névtelenül betelefonált nekem csütörtökön, hogy őt rendszeresen két hetenként keresi egy közvéleménykutató megbízásából telefonáló cég, nyilván így működnek a Fidesz belső közvéleménykutatásai, és meglepő módon tegnap vagy tegnap előtt Varga Juditról és az ő képességeiről kezdték kérdezni. Na most ezt magától nem csinálja, ezt nyilván a Rogán-féle minisztériumi kabinet iroda dolgozza ki, erről kell kérdezni, miért? Hát ha csak egy pillanatra vetődik fel a miniszterelnökben, hogy hát szegezzük szembe a szegény Varga Juditot ezzel az igazi gazember, erőszakos politikussal, a volt férjével, akkor hát ez elszáll, jó, esetleg egyszer-kétszer el lehet ismételni, de nem közvéleményt kutatjuk, hogy mi az emberek véleménye Varga Juditról. Tehát vannak vele tervek. Én úgy értékelem az Orbán többszöri megszólalását, hogy vannak vele tervek. Szerintem ezt Lázár János is tudja. És nem véletlenül hozza elő, ő sem már először, többször is, de legutóbb a napokban, hogy Varga Juditról, akármit mondunk, megbocsáthatatlan hibát követett el. Itt tehát szerintem van egy legmagasabb szintű politikai vita, mit csináljunk vele, hozzuk-e be megint a nagy politikába, állítsuk-e szembe a volt férjével, mert az esetleg nekünk érzelmileg, politikailag jót tesz. Lázár pedig azt mondja, hogy ezt nem tehetjük, nyilván Orbán egyelőre a másik oldalon van, neki tetszik ez az elképzelés, hogy mire vezet, ezt se tudjuk. De a harmadik következtetés az, hogy Lázár János viszont nagyon-nagyon-nagyon próbálkozik azzal, hogyha Orbán Viktor mégiscsak megrendülne, vagy úgy gondolná taktikai szempontból, hogy nem neki kéne ezt a 26-os vereséget elvállalnia, akkor jelentkezik, hogy itt vagyok én, ne Varga Judit, eszetekbe se jusson, de én itt vagyok, minden ütést állok, mindenre van válaszom.
Hát van még, azért tegyük hozzá, mert élő emberről beszélgetünk, Varga Juditról, akinek volt egy mondata ez ügyben, bár én nem nagyon szeretem, amikor őt egy ilyen áldozati pozícióban akarják látni, mert mindig volt lehetősége dönteni, és sosem választotta a szabad utat. Na mindegy. Tehát ő azt mondta, hogy egy olyan politikai versenyben, ahol a Magyar Péter féle
nevű képződmény
is indul, ott én nem szeretnék pontot szerezni.
Lehet, hogy ez is erre volt reakció, erre a politikai vitára, amiről ő tud, és így próbálta ezt rövidre zárni.
Hát érdekes ez a lemondás, nekem egy személyes lemondás történetem, egy boldogult reklámos koromban egyszer, vagy konfliktus eredményeként bementem a vezérigazgatóhoz, és mondtam, hogy vezérigazgató úr, én akkor most lemondanék, és azt mondja, édes fiam, te nem vagy miniszter, te megvárod, mi kirúglak. Na most, az adomán túl, van a dolognak egy másik oldala is. Miért udvarolhat Orbán Viktor Varga Juditnak, és miért érzi úgy Lázár János, hogy Varga Judit mégis egy erős lap az összes bukása ellenére?
De ez egy jó kérdés.
Mi van akkor, ha nagyon súlyos személyes érdeke fűződik ahhoz Orbán Viktornak, hogy Varga Judit lojális legyen. Lojális legyen például a kegyelmi ügyben, hogy valójában a kegyelmi ügy kitől, hogyan indult és miként indult, magyarán megmondva, vagy akár Pegazus ügyekbe. Tehát Varga Judit sok minden olyasmit tudhat és boríthat adott esetben, hogyha az ellenkező oldalra taszítják, lökik, páriát csinálnak belőle véglegesen, ami nagyon káros lehet ennek a kormányzatnak. Tehát az ő személyének, az ő lojalitásának a megőrzése, én szerintem egy primer szempont Orbán Viktor.
De ez nem következik a fölhasználás.
Egyrészt nem, másrészt pedig azért a lojalitásáról ő tényleg, én azt gondolom, hogy tavaly tanúbizonyságot tett. Én nem gondolom, hogy ezután ez megkérdőjelezhető lehet. Az én nagyon rossz elképzelésem az tényleg az erről az egészről, hogy a kommunikációban eddig is láthattuk az érzelmeknek a felkorbácsolását, felhasználását, ugye a gyűlöletbeszéd különböző csoportokkal szemben, hogy ezekkel lehet választókat jól mozgatni és mozgósítani, és én attól tartok, hogy az egy jól felhasználható történet, hogy a Varga Judit szembeáll Magyar Péterrel, legalább arra, hogy azokat a szavazókat távol tartsa Magyar Pétertől, akik már nem feltétlenül akarnak a Fideszre szavazni, és elgondolkozhatnának, hogy átszavazzanak, de inkább tartsák otthon ezeket az embereket.
Hát akkor a miniszterelnök jelöltet kell csinálni, volt már ilyen, hogy nem Orbán Viktor volt a miniszterelnök jelölt, hanem volt Péter Ágos, mondjuk a Varga Juditból, és akkor ez egy csodálatos, pikáns pillanat lesz, amikor a két ellentábor vezér alakja Varga Judit, és Magyar Péter állnak.
Idáig mennének, egyébként logikus volna abból a gondolatmenetből, amit feltételeztünk, az igazán szánalmas, öngyilkos pillanat lenne Orbán számára. Ez biztos. Azon mindenki átlátna, hogy na jó, mindent értünk, mindent, de hogy ő legyen a miniszterelnök jelölt. Na, ez már a legkétségbe esettebb vállalkozás. Idáig nem fognak elmenni ennél Orbán realistát.
De a képességeit nem voltak kétségben, nem. Sőt, megemlítette. Egy
képességes politikusról van szó, ez nem kétséges. Nem igazságügyminiszterként, mert ott nem csinált semmit. Amiben csinálhatott volna, ott látványosan el semmi közöm. Ugye ez volt a válasz a bírósági tanúvallomásban is. Amire használták, abban jó volt. Európai politikusként, európai külügyminiszterként, mintha ő lett volna az európai ügyi miniszter, akit később neveztek ki. Ugye Szijjártó minden beutazta a földet naponta háromszor, de az európai ügyekben csak akkor nyilvánult meg, amikor ez abszolút fontos volt, elment szavazni, és azt mondta, hogy ez a rohadt Európai Bizottság ezt akarja, de mi megakadályozunk. De különben az összes szóbeli vitát, párbajt Varga Judittal vívatták meg. Nyilván az Európai Uniós brüsszeli tapasztalatai alapján jól beszélt, jó fellépésű, nyelveket tud, fiatal, dinamikus, láthatóan jól működött az európai szintéren. Orbán szerintem ezt akarta használni, csak egy idő után nem tudta. Az igazságügyi miniszter poszt azért volt jó, mert ott egy alapvetően jogi vita alakult ki az Európai Unióval, az Európai Bizottsággal. Ebben milyen jól jön egy igazságügyi miniszter, aki még az uniós praktikát is ismeri.
És bocsánat, csak egy szempontot hagy hozzak be ide, amit azt gondolom, hogy most itt nekem kell kitenni az asztalra, ráadásul a Fidesz-KDNP elveszítette a női politikusait ebben a botrányban, és Varga Juditot nagyon sokáig építették arra is, hogy egy olyan fajta szerepet is a politikai szerepén túl építsen, hogy milyen a jó vagy rendes nő képe Magyarországon, amire ugye a családpolitika is minden tekintetében egyrészt épít a Fidesz, másrészt pedig arra is tud nagyon jól mutogatni, hogy ők progresszívek, tehát azzal, hogy fel tudják mutatni, hogy nem csak férfiak vannak előtérben, ez ezt a fajta érzést is keltheti választókban.
Hát nem tudom, szerintem se viszik el a miniszterelnök jelöltségig. Itt arra akarják használni szerintem, hogy mindig a családon belüli bántalmazásról beszéljen, és sose arra a kérdésre válaszoljon, hogy akkor mi van azzal az ő saját mondatával, hogy Rogánék kihúzatták magukat, mert erre soha nem adott választ. És nem is fog.
Hát nyilvánvalóan nem fog, mint ahogy arra sem válaszolt, amögé bújt, hogy a törvények nem engedik meg, hogy is volt ez, amikor Novák Katalin visszaküldte neki a kegyelmi kérvényt jóváhagyva, pedig a minisztériumból az ment föl, hogy ne hagyják jóvá. Hogy itt pontosan mi történt, ez lehet az a kényes pont, amit nem szeretnének nyilvánosságra engedni Orbánék, és valamilyen módon Varga Judit lojalitását meg akarják tartani.
Most itt a vége felé pedig egy megbeszéljük belügy következik. Ugye volt nálad Zamesnik Péter büntetőjogász.
Volt.
És ő arról beszélt, arra kérdésre válaszolt, hogy amennyiben nem lesz kétharmada a Tiszának, akkor az az út a börtönbe program, amit Magyar Péter megkérdetett, az milyen sorsra számíthat. Egy perc alatt, ha össze tudnád foglalni ezt a beszélgetést, csak hogy a többiek, ha véletlenül nem hallották, tudjanak reagálni.
Szerintem nem teljesen reménytelen ez, ugye nem csak azért nem reménytelen, mert elvileg még lehetséges egy ellenzéki vagy Tisza párti kétharmad is a parlamentben, de ő arról beszélt, ha csak egyszerű többséget szerez, akkor is a kormánynak számos olyan lehetséges lépése van, amivel különböző helyeken, különböző ügyekben, különböző vizsgálatokat rendelhet el. Amiket korábban a jelenlegi kormány, vagy eddig ez a jelenlegi kormány nem tett meg. Ha egy új kormány van, új vizsgálatokkal, akkor lehet, hogy marad a jelenlegi legfőbb ügyész, lehet, hogy marad a jelenlegi alkotmánybíróság, de el lehet kezdeni olyan vizsgálatokat, amelyekben egyre több dolog derül ki, és amelyeket egyre kevésbé lehet védeni, még akár a jelenlegi felállás alapján is. Úgyhogy ez volt az ő megfontolása, és szerintem ez nagyon is praktikus, tehát nem kell attól kétségbe esni már előre, hogy nem lesz kétharmad, akkor nem lehet semmit csinálni. Akár ilyen büntetőjogi ügyekben is előre lehet lépni, egyszerűen azért, mert a kormány lesz olyan helyzetben, hogy megtudjon bizonyos dolgokat, és elindítson bizonyos dolgokat, maga az igazság ügy pedig valamilyen módon ezt követni fogja. Hát nyilván nem körömszakadtáig fogják védelmezni a disznóságokat, a korszakos bűnügyeket. Biztos a Fidesz közbeszól, ahol tud, ahol akar, de alapvetően egy kormányváltás megkönnyíthetének az útját.
Jó, akkor parancsoljatok.
Hát ehhez mondjuk a Zamecsik Péternek főügyésznek kéne lenni, hogy a dolog annak rendje módja szerint, akár az ő koncepciója szerint is zajolhassék, mert hát tulajdonképpen ő ugye arról beszél, hogy az ügyészség visszautasíthatja a nyomozásokat, de a magánvád intézménye az, amit ha jól emlékszem kiemelt, az lehetővé teszi, hogy megkerülheti ezeket az ügyészi vagy ügyészségi inaktivitásokat. És ha az Zamecsiket kiemeljük a védő ügyvédek sorából, akkor még esélyük is van a hatóságoknak és a bíróságnak arra, hogy megfelelő ítéleteket hozzanak, mert ha az Zamecsik védő lesz, akkor nagyon nehéz lesz a bíróságok dolga, mert nagyon jó
ügyész védőügyvéd volt, csak hogy megnyugtassalak, mielőtt ügyvéd lett, ügyész volt.
Én azon gondolkoztam, amikor hallgattam ezt az adást, hogy ez ugye 4 évente nagyjából előkerülő téma, és már nagyon sok különböző megfejtést hallottunk 2022-ben, legutóbb merült fel, hogy mi van akkor, hogyha az ellenzék nem szerez kétharmadot, és akkor hogyan fog majd kormányozni, és hogyan lehet elszámoltatni. Én ezekről így mindig egy ilyen bizonyos fokú távolságtartással kezelem ezeket az ígéreteket, már csak azért, mert először is jussunk el addig, és akkor majd átmegyünk a hídon. Másrészt viszont, ami talán igazán érdekes, hogy ez az egész ilyen politikai elszámoltatás, hogy hogyan szokott kinézni, általában ígéret, ugye ezt az ígéretet 2010 előtt is a Fidesz-KDNP-ben engedte, aztán valamiért mégsem történt meg.
Megyesi kormány is természetesen.
Ők is belengedték, és nem történt. Tehát, hogy van egyfajta olyan igény, én azt látom, és ez egy nagyon is jogos igény a választópolgárok részéről, hogy amikor bizonyos pártoknál kezdenek kibukni a csontvázak a szekrényekből, akkor sejthetjük, hogy ott van még több, és hát azért az elmúlt 15 évben nyilvánvalóan látványosabban, meg törvényekkel megerősítve nagyon sok elvesztette közpénz jellegét történetet láthattunk, és van egy ilyen politikai igény, hogy ezek valahogyan visszakerüljenek, legyen felelőse, valamilyen elszámoltatás legyen. Minden párt megígéri. Tehát, hogy hallottuk már a légtér lezárását, és akkor így innentől kezdve nem tudnak szökni majd a politikusok. Eddig még nem jutottunk el idáig. Én attól tartok, hogy ez lehet, hogy megint egy politikai ígéret, mert hogy végül azért nem jutunk el idáig, mert választások után akkor megint csak egy csomó csontváz előesik a szekrényből, a kormányzásnak a hétköznapi problémáival kell foglalkozni, az újjáépítéssel, felállítani a rendszert, és nagyon könnyen megmagyarázható, hogy mégsem volt elszámoltatás utólag. Nyilván a mai napon mindannyian azt várjuk, hogy ez egyszer megtörténjen.
Én még egy nagy esélyt látok. Eddig mi volt a fölállás? Eddig a fölállás az volt, hogy a pártok mutyiba voltak. Kormánypártok és ellenzéki pártok. Volt 30-70, meg mindenféle óka-móka, meg ügyesség. Nézzük a zuglói problémákat. Tehát összefonódtak a politikához fűződő gazdasági bűncselekmények. A Fidesz most tiszta terepet teremtett az elmúlt 15 évben, abszolút kisemmiszte a kis ellenzégi pártokat, vagy legalábbis az ezekhez kötődő üzletemberek javarészét. Magyarán megmondva, az a fajta összefonódás, hogy a politikai hatalomváltás, vagy a politikai cserélődés eredményeként kéz-kezet-pos alapon nem bántjuk egymást, az most sokkal kevésbé fog tudni működni.
De van itt még valami, hogy az a pénz, amit elloptak, és amit fölhalmoztak itt-ott, amit nem tudom milyen bankokban, vagy éppen értékpapírokban, vagy éppen mindenféle alapokban, az nagyon fog hiányozni az új kormánynak, mert itt olyan eladósodási spirálba kergették az országot, és még nem tudjuk, hogy minek vége lesz ennek a választások előtt, valószínűleg nem, ami hát itt nemzedékekre döntheti el, hogy mi lesz a sorsunk. Hát már most a büdzsének mekkora része megy el kamattörlesztésre?
Hát nem hiszem, hogy ez a fő kérdés. Persze minden 100 milliárd jól fog jönni, de alapvetően ez egy politikai hatású és politikai következményekkel járó kérdés lesz, akár pro, akár kontra. Talán az a különbség a 2022-es helyzethez képest, hogy bár annak idején Márki-Zay Péter is folyton azt hangsúlyozta, hogy minden idők legkorruptabb kormányáról van szó, de a magyar társadalom bár tisztában volt ezzel a problémával, nem érezte át annyira, mint most, mert talán nem hatolt el a zsigereikig. Azóta viszont bekövetkezett egy óriási infláció, amit ma is jóval nagyobbnak éreznek az emberek, mint amekkora ezekben a hónapokban, években. Azt látják, hogy 2022 óta nem élünk jobban, sőt lehet, hogy rosszabbul élünk. Volt egy olyan nagy felmérés is néhány héttel ezelőtt, hogy gyakorlatilag az elmúlt 15 évre visszatekintve a magyar társadalom legalább fele azt mondja, hogy nem élek jobban, mint 15 éve, nem mint 4 éve, 15, és csak 20-valamennyi százalék mondta azt, hogy de jobban élek, jobban. Szóval annyira megváltozott az emberek közérzete arról, hogy hogy élnek, hogy sokkal érzékenyebbek a nagy korrupcióra. Ha tehát a Magyar Péter nem kezdi el az igazságszolgáltatás beindítását és ezeknek az ügyeknek a felgöngyölítését, akkor ezzel óriási politikai kockázatot vállal, szerintem el fogja kezdeni. Hogy sikerül-e neki? Remélem.
Nagyon fontos, hogy ezt szeretném kiemelni, hogy ahogy említetted, az érzet változott meg, tehát a gazdasági érzékelés mindig az, amit figyelni kell, mert azért az eddigi kutatások általában azt mutatták, hogy az emberek többsége elégedett, vagy azt gondolja, hogy jobb lesz, mint a tavalyi év, tehát a várakozások eddig pozitívak voltak, és ez most nincsen, és a korrupcióval kapcsolatban is eddig azt láttuk, hogy volt egy olyan fajta kiábrándultság a politikából, ami azért a legtöbb emberrel azt tudta mondani, hogy mindegyik ugyanilyen, ugye eddig is ezt láttuk, mások is ezt csináltak, de ameddig az én életemben ez nem okoz kárt nekem, vagy nekem ez nem rossz, addig ezt a problémát így félre lehet tenni, hiszen a következő sem lesz jobb. És most tényleg ez az érzékelés változott meg, ami hát egyrészt köszönhető a kiábrándultságból, amit a kormánypártokban találhatnak meg, másrészt pedig ugye nyilván hatalmas tömegek váltak újra politikussá, egy újra politikailag aktívvá, akik már kiábrándultak esetleg az ellenzék ki táborban is, vagy nem követték az elmúlt években olyan rendszeresen a politikát, és nekik meg most jelenleg van egyfajta ilyen bizadalmuk, hogy majd a következő ennél csak jobb lehet. És ilyen szempontból meg egyetértek, hogy az egy nagyon nagy szarvas hiba lenne, hogyha itt nem történne meg legalább a kezdeti szakasza annak, hogy elkezdjünk valahogyan elszámoltatni, és aztán, hogy annak mi lesz a kimenete, azt majd nyilvánvalóan meglátjuk, de hogy ez az intézkedések, nem tudom, az első 100 intézkedésben benne kell, hogy legyen, amennyiben Magyar Péter megnyeri a választásokat, és amennyiben utána meg szeretné tartani a szavazóit, az egyértelmű.
Van még egy perc, Zoli, kell.
Más nem tudnak csinálni szerintem a Magyar Péternek az igazi menekülő útja valóban az, hogy elindít ügyeket, mert maguk az ügyek megfelelő sztori mennyiséget és megbeszélni valót fognak a társadalomnak. Más nem nagyon tud, mert olyan ígérettömeget fog hozni a jelenlegi Orbán rezsim, amint neki valamilyen módon helyt kell állnia, mert az Orbánik abból indulnak ki, ha vesztünk, akkor bukjanak bele a mi ígéreteinkbe, ha mi nyerünk, akkor majd elinfláljuk az ígéreteket, ahogy szokták. Tehát magyarán megmondom, az egyetlen menekülő út, hogy megfelelő sztorit biztosítanak a hatalom első egy-két évére, amikor még igazi nagy életszínvonalú eredményeket nem fognak tudni produkálni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönet Galgóczi Eszternek, forrásintézet.hu, politikai elemző, Horváth Zoltánnak és Bolgár Györgynek. Itt a műsor vége. Horváth Ádám, Lantos Dániel, Józsa Márta és Szénási Sándor készítette a műsort. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Hetes Stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.